Isten igéjét János evangéliumából fogom felolvasni, 13. fejezet 31. versétől a 35. versig. Amikor kiment, mármint Júdás, így szólt Jézus: most dicsőült meg az ember fia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondottam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Imádkozzunk!
A múlt héten hallottunk a nagy parancsolatról, Feri bácsitól, és én, amikor készülök egy istentiszteletre, akkor szeretem az utolsó két istentiszteletet legalább bevárni, és hát ezután döntöttem emellett az ige mellett. Ráadásul könnyű dolgom volt, mert a rendszeres igeolvasásomba is ez az ige került elém. És igazából úgy gondolom, hogy azt elmondhatom mindenkinek, hogy semmi újat nem fogok mondani, semmi olyasmit, amit még nem hallottak a testvérek, hanem szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk. Ezek az énekek úgy megdöbbentettek, mert egy egész más szemszögből vizsgáltam ezt az igét, de úgy gondolom, hogy ez az igazi kiegészítés. És talán, ahogy erről beszélek, ahogy jó pár ige elő is fog kerülni, valami olyasmi történik az ember szívébe, ami kell, hogy történjen. Megfogalmazódjon az, hogy az Isten ebben az igében nekünk mit rejt el. Én azt szeretném elmondani, amit nekem szólt, és még inkább szeretném, hogyha ezt nem csak megérteném, hanem meg is tudnám tenni. Ugye az Ószövetségnek az alapja és summája a 10 parancsolat. Arról hallottunk a múlt héten, hogy az első parancsolat miről szólt. És aztán, amikor belép az Úr Jézus Krisztus az új szövetségbe, erre a Izraelnek a júdeai Betlehemébe, és felnövekszik, akkor ő a törvényt újra idézőjelben leegyszerűsíti, nem a mércét teszi lejjebb, ahogy Pálhegyi Feri bácsi mondta, hanem inkább talán emelte, de sűríti a parancsolatot, és két parancsolatra sűríti ezt le. Az első, ugye, a megmarad az első parancsolat, hogy szeresd a te uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És az Úr Jézus azt mondja utána, hogy ehhez hasonlatos a másik, az pedig az, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És akkor jön az Úr Jézus azzal, hogy most ő egy új parancsolatot mond, és azt a kifejezést használja, hogy szeressétek egymást, mármint testvérek, úgy, mint hittestvérek. Érdekes, hogy végig lapoztam egy konkordancia segítségével, de nem nagyon találtam olyan igét, amely arra buzdított volna közvetlenül, hogy a zsidó nép egymást ilyen módon szeresse. Hát nem is csodálom, hogy nem találtam ilyen igét, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot adok. És olyan döbbenetes számomra, hogy ez olyan banálisnak tűnik. Hát érdekes módon maga az Úr Jézus is többféle dolgot mond, hogy még szeretnünk kell még az ellenségünket is. Hát akkor hogy ne kéne szeretni a testvért? Mégis valamiért ez valamiért új. Aztán olvastam a törvényt, és azt olvastam viszont, hogy a jövevényt szeressétek. Szeressed az Urat, az Istenedet, és szeresd a jövevényt, aztán a házastársat, sok mindenkit, a gyermeket, a szülőt tiszteljük, szeressük, de hogy mint Izrael népe, a választott nép, az Ó és az Új Szövetség népe, csak az Új Szövetség népe kapja ezt a kifejezett parancsolatot. És itt egy pillanatra meg is kell állnunk, mert miről is van szó. és itt vagyok egy kicsit bajba az énekkel, amit énekeltünk, nem vagyok bajba, hanem más szempontok szerint vizsgáltam, mondom ezt az igét, hogy ezt parancsba adja. Ez utasítás. Ha valami utasítás, akkor az egy kicsit máshogy néz ki, mint hogy utasítással nem lehet azt mondani, hogy X fiú szeresse azt az Y kislányt. Itt valamiről mégis olyasmit mond az Úr Jézus, és maga az Ószövetségi 10 parancsolat is, amit mindenki megtehet. Aztán arra gondoltam, hogy kipécézek egy evangéliumot, nem volt időm, hogy mindegyiket megnézzem, ezért csak egyen szeretnék vágtába végig szaladni, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy szeressétek egymást, és úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettek titeket, vagy szerettelek titeket, hogy mondtam magamban, hogy végignézem az evangéliumot, hogy ez hogyan néz ki. És a Lukács evangéliumát pécéztem ki, utána megbántam, mert máshol több minden más is szerepel, mert csak azt szeretném elővenni, és most tényleg egy kicsit ilyen lóhalálában végigszaladni, csak ilyen villanásként, hogy maga az Úr Jézus Krisztus hogyan bánt az ő tanítványaival. Mert úgy látjuk, hogy ha ő azt mondja, hogy szeressétek egymást, és ennek egy feltétele van, hogy ezt úgy tegyétek, mint ahogy én tettem veletek, aztán mondani egy kicsit nehezebbet, amit talán nem is tudunk megérteni, ahogy az atyám szeretett engem, mondja a János evangéliumában egy későbbi részbe, a 15. fejezetben, de talán ezt jobban értjük, hogy ezen egy kicsit átszaladnánk, és egy-két, hogy mondjam, ilyen szeretett csomagot vagy kifejezést tudnánk ebből levonni, amit maga az Úr Jézus tett. És mondom, csak arra próbálnék szorítkozni, amit nem az emberiséggel tett, meg a betegekkel, szegényekkel, vámszedőkkel, tanítókkal, hanem amit kifejezetten a tanítványokkal van összefüggésben. Aránylag elég sokat találtam, de az első ilyen gondolata, és a Lukács evangéliumából, azt hiszem, azt már mondtam, onnan vettem ezeket a kis példákat. A 4. rész 38-39. Részében arról olvasunk, hogy Péternek a falujába megy az Úr Jézus tanítani, és kiderül, hogy az anyósa a beteg, és azt olvassuk, hogy Péter anyósát meggyógyította, mert szóltak érdekében. Úgy tűnik, hogy nem is Péter szólt, hanem valaki más, valószínűsíthető, hogy a tanítványai, hogy itt van az a szolgálat, Uram, de közben itt van egy beteg. És úgy látom, hogy a szeretetnek itt ennek a megnyilvánulása a hiány betöltése volt. Aztán az 5. rész 4. versben Péterre kapcsolatban azt olvassuk, hogy evezz a mélyre. És akkor persze Péter, mint szakember, elővezeti az ácsmesternek és a rabbival szembe, hogy hát Uram, egész éjjel ezen fáradoztunk, és hát azért ne haragudjál már, ha valaki érte ez a szakma, az én értek, de ott megáll és azt mondja, de a te szavadra kivetem a hálót. Hát úgy láttam, hogy Isten fia Jézus Krisztus irányította az ő tanítványait, az ő szeretetében, valamit közbeszólt az ő életébe. És utána pedig a történet végén azt mondja, ne félj Péter, mert ugye amikor rájön arra, hogy rengeteg halat fog, akkor azt mondja, hogy én bűnös ember vagyok, menj el tőlem, Uram. És utána mit mond az Úr Jézus? Nem azt mondja, hogy nincs igazad, Péter, hanem azt mondja, ne félj, ezentúl emberhalásszá teszlek téged. És úgy gondolom, hogy itt az Úr Jézus maga reményt ad az ő tanítványának, most kifejezetten Péternek. Aztán olvasunk a 8. részben, azt talán éppen Mentler Gyulától hallottuk, a Bebják Mikitől, amikor az Úr Jézus lecsendesíti a tengert, hogy akkor a háborgó tenger lecsendesül, és az Úr Jézus föltesz egy kérdést a tanítványoknak, és így gondolom, hogy ez is a szeretetének egyik fajta kifejezése, amikor szembesíti őket saját magukkal, a saját gondolkodásukkal. És azért majd figyeljük ezeket a lépcsőket, hogy hogyan is alakul ez ki, hogy így mondjam, ez a szeretet, amit az Úr Jézus gyakorol. Hol van a ti hitetek? És azért ezzel a szeretetben van egy nagyfokú finomság is. Nem kioktat. Én azt hiszem, hogy van mit tanulni belőle. Aztán a 9. rész 28. versében fölviszi a tanítványoknak a belső körét, ahogy szokták ezt mondani, Jánost, Jakabot és Pétert a megdicsérés hegyére, és ott én nekem azt tűnik fel, inkább az emelkedik ki, hogy személyesen foglalkozik néhány tanítványával. Valamilyen meggondolás folytán. Ott azt olvassuk, hogy fölmentek egy helyre együtt imádkozni. Tehát ez egyfajta személyes lelki gondozása volt az Úr Jézusnak azzal a három tanítványával. Ez olyan mély tanítás volt egyébként, amit ott átéltek, hogy azt nem is szabadott nekik elmondani egy ideig, amit ott láttak és hallottak. Aztán a 9. rész 52-től 55. versében azt olvassuk, hogy elmennek egy faluba, és nem fogadják be őket. Hát a villámlás fiai, János és Jakab, a szeretett tanítvány, csak simán tizet kér a falura, úgy, mint Illés, és erre az Úr Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek, és itt viszont már egy kemény ige hangzik el, kiigazítja őket. Úgy van írva a Bibliában, hogy megdorgálta őket. Jézus Krisztusnak a szeretete a tanítványaival úgy is megnyilvánul, hogy megdorgálja őket. Nem simogatja, hogy hát azért nem egészen így kéne gondolni, csendesedj el rajta, gondolkozzá rajta, hogy ezért ez jó ötlete, hanem rájuk nézett és megdorgálta őket. Aztán a 22. rész 31. versében pedig mielőtt az Úr Jézus meghal, akkor Péterrel foglalkozik személyesen, azt mondta neki, hogy a sátán kikért, de én imádkoztam érted, és imádkozik érte, és azt mondja, hogy majd egy későbbi időben támogasd, segítsd a te testvéreidet. Péterért imádkozik, és felkészíti. Ez az ő szeretetének a megnyilvánulása. Aztán a 22. rész, 60-61. része az érzelmileg azt nehezen tudom a helyére tenni, hogy hogy van az Úr Jézusnak ekkora jelenléte, amikor 40 korbácsütés után hajnalban megszólal a kakas, és akkor azt olvassuk, hogy hátrafordult, és Péterre nézett. Nem azért, mert épp arra járt a tekintete, hanem gondja volt a szerető Isten fiának arra, hogy Péterre ránézzen. Hogy mondja a Zsoltár író, szemeimmel tanácsollak téged. Hát ez a szeretet olyan volt, hogy a Péter utána keservesen kiment és sírt. Nem olvasunk ilyet az Úr Jézus vele történt beszélgetései során. Ez a nézés, ez a rátekintés több volt, mint a szó. Ez volt maga a szeretet, amit az Úr Jézus gyakorolt. Aztán a 24. rész 13. versétől a 31. versig azt olvassuk, hogy az emmausi tanítványok szomorúan mennek hazafele Jeruzsálemből, és az Úr Jézus melléjük segődik. És akkor azt olvassuk az igében, hogy valami akadályozta a szemüket, hogy lássák, hogy ő Jézus Krisztus, és ott mit látunk? Azt, hogy egyszerűen elkezdi magyarázni nekik az igét. Én mindig valahogy erre vágytam, hogy ezt a beszélgetést miért nem vették föl MP3-asra, vagy valamire, hogy mit mondhatott az Úr Jézus, amikor ilyen hosszú úton, mert azért gyalogosan az a távolság elég nagy volt, hogy az Úr Jézus az írásokból megmagyarázta, hogy miért kellett az Úr Jézusnak meghalni. Úgy gondolom, hogy ő adott megértést a tanítványoknak, az ő szeretete ebben fejeződik ki. Aztán közvetlenül ezután, hogy a tanítványok visszaszaladtak a Jeruzsálembe, akkor az Úr Jézus a csukott ajtón ugye bejut a szobába, mert azért ezek a tanítványok azért egy kicsikét, egy icipicit féltek, magukra is zárták az ajtót, kobogással nem lehetett volna bemenni, de az Úr Jézus bement, és az volt az első szava, hogy békesség néktek. Én úgy gondolom, hogy a szeretetnek van egy valami különlegessége, amikor fölismeri a hiányt a másik életében. És ez maga az Úr Jézus így tette, és utána megnyitotta az értelmüket, talán ugyanazt, vagy kibővítve elmondta a tanítványainak is, mint az emmausi tanítványoknak. Ott azt olvassuk, hogy az Ószövetségből, a törvényből és az oltárokból kezdve megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Illetve hát egy kis programot is adott nekik a 48-49. Versben. Egyrészt azt mondta, hogy tanúk lesztek, a másik pedig azt mondta, hogy el ne hagyjátok Jeruzsálemet, amíg a Szentlélek ki nem töltöm rátok, De ezt annyira komolyan vették a tanítványok, hogy utána kis akartak mozdulni Jeruzsálemből, ezért az Úr egy kis üldözést támasztott, hogy igaz legyen az az ige is, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden népeket, ugye Judeától Samáriáig és utána a föld végső határáig. Az Úr Jézusnak a szeretete ebben is megnyilvánult. A keresztények között mindenki által ismert három szeretet fogalmat szeretünk gyakorolni, hogy azt használja a Biblia, ennél többet használ a szeretetre, de én is maradnék most a háromnál csak azért, hogy egy kicsit azt a szeretetet, amiről itt beszél az Úr Jézus, illetve János apostol feljegyzett, hogy azt értékelni tudjuk, hogy hova soroljuk. Ugye van a filia, az erosz és az agapé szeretet. Na most a filia, azt a Jakab 4.4-ben olvassuk, azt mondja ott az apostol, hogy nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Tehát a filia az egy barátság, egy kapcsolat szülő és gyermek, egy édesanya és a gyermekek között, a nagyszülők és az unokák között, barátok között. Azt lehetne mondani, hogy szeretlek, mert kedves vagy számomra valamiért. Aztán ott van az erosz, a férfi és a nő közötti testi vonzalom, amit Isten épített belénk, arra azt mondhatnánk, szeretlek, mert vonzó vagy számomra. Itt mindig kiderül, hogy a szeretetnek van egy oka. És itt jön be az agapé szeretet, amit a János 13.35-ben olvasunk, az isteni szeretet. Ezt így lehetne legrövidebben lefordítani, hogy szeretlek, pont. Vagy azt mondhatnánk, hogy szeretlek olyannak, amilyen vagy. Nincsen ha, nincsen mert, nincs előfeltétel. Talán ez a legnehezebb, mert a másik két szeretetet befolyásolja az érzelmünk, de úgy tűnik, hogy ezt a szeretetet, ezt az isteni szeretetet nem szabad, hogy befolyásolja legkevésbé negatívan. Pozitívan talán igen. Úgy gondolom, hogy szerethetünk agapé szeretettel olyan valakit is, akit különben is nagyon szeretünk, de talán arra irányítja a figyelmünket, és az én szívemet ez döbbentette meg, hogy ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy nem az érzelmek a fontosak, vagy kifejezetten nem szükségesek az érzelmek, mert csak bezavarnak, nem baj, ha vannak, de fölül kell rajta kerekedni, főleg, hogyha az negatív, hanem valami más szempontok vannak itt. Úgy gondolom, hogy az új parancsolatban szereplő szeretet egyirányúságra épít. Tehát egyik féltől megy a másik felé. Azt mondja az Isten, és egy bibliórán most pénteken erről beszélgettünk egy helyen, hogy én veled vagyok, azt mondja Isten. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezzel buzdítja a tanítványait, hogy én a világ végezetéig veletek vagyok. De olyan érdekes, hogy az Ószövetségben Isten kitételeket is tesz néha, és néha tesz hozzá gyümölcsöket, ajándékokat, reménységet, de az Úr Jézus nem teszi. Úgy tűnik, hogy a kapcsolat számára sokkal magasabb és nagyobb érték, mint hogy tud-e adni valamit, vagy nem ad-e valamit számunkra. Nem az a kérdés, hogy tud-e adni, hanem néha mi magunk fogalmazzuk meg ezt így, hogy hát én azért fordulok hozzád, Uram, hogy adjál nekem valamit. És néha pedig, mintha Isten arra vágyna, hogy vele közösségbe legyünk. És ennél nagyobb ajándék nincs. Talán nem biztos, hogy ezt olyan nagynak látjuk. Mi azt annak látjuk az Urat nagynak, amikor a bajunkból, nehézségünkből ő kiment bennünket. Valakinek jót tenni, ez az egyirányúság, azt hiszem Istentől nagyon jó példa. A javát keresni, semmi viszonzást nem várva. Ez nem azt jelenti, hogy nem kap, de nem ezt várja. Érdekes módon, hogy az ember Jézus Krisztus tett egy ilyen megjegyzést egyébként, amikor a 10 leprást meggyógyította, és visszajött egy. És az is Samária beli volt, és megkérdezte az Úr Jézus, hogy és a többi 9 az hol van? De úgy gondolom, ezt az ő érdekükbe tette. Nem azért, mert ő nem bírt nyugodtan aludni, hogy ők nem jöttek vissza. De látszik, hogy az isteni szeretet egyirányú. Adni akar valamit. És úgy gondolom, hogy ebben a szeretetben a hozzáállás a döntő, nem a szimpátia a fontos. És úgy gondolom, hogy megalázódva tekinthetünk erre, hogy bennünket miért szeret az Isten. Talán azért, mert valamilyen oknál fogva mi szeretetre méltók vagyunk. Vajon, hogyha minket nem azért szeret az Isten, mert valamiben kimagaslók vagyunk, és azt mondja, hogy na jó van, fiam, hát akkor azért egy kettes fokozaton azért szeretlek, akkor mi módon tehetjük meg azt, hogy a testvérünket nem szeretjük? Nekem ez olyan félelmetes volt, és talán az életemben nagyon kevés olyan helyzet volt, hála Istennek, nem tudok róla, hogy fasítba lennék testvérrel, de olyan könnyedén osztályozok és szortírozok. És az agapé szeretet ezt nem engedi meg. És ezért gondolom azt, hogy ez döntés kérdése. Isten az ő szövetségét az ő népével megkötötte. Ábrahámnak is, Izsáknak is elmondta, Mózesnek is elmondta. És amikor a nép elhajolt, akkor több ízben azt olvassuk, hogy ő az ő saját döntését hozta föl példának, hogy ő nem hagyja el az ő népét. Mert az ő szövetsége, az ő döntése úgy határozott, hogy ezt a népet szeretni fogja, és nem fogja kipusztítani, és eltüntetni erről a föld színéről, büntetni fogja, de lenullázni, megsemmisíteni semmiképpen nem teszi. Ez úgy tűnik, hogy egyetlen egy pillanatra történt meg a történelemben, amikor a borjut imádták, akkor azt mondta az Isten, hogy téged, Mózesnek, hogy téged nagy néppé teszlek, és a többit kiírtom. De nekem az a gondolatom, hogy Isten inkább ezt azért mondta, gondolom én, de odát lehet, hogy megtudjuk, vagy megkérdezhetjük tőle, hogy az Isten szíve szerint való dolog a közbenjárás. Azt teszi fel Ézsaiásnak is az ige, az Isten szava, az angyalon keresztül, kimegy el nekünk, a mi érdekünkbe. És ugye halljuk, mintha az Úr Jézus válaszolna, én hol vagyok, küldj el engem. Mintha Mózes is ezt tenné, és ő egy jelképe az Úr Jézus Krisztusnak, hogy hát inkább engem törölj ki. És Isten nem teszi meg azt, hogy az ő népét kiirtaná. Úgy gondolom, hogy Istent, az ő szeretete, hogy valami rossz dolgot ne tegyen az emberiséggel, a saját döntése korlátozza. Mert ő úgy döntött például, hogy özönvíz nem lesz többé ezen a földön, amíg ez a világrendszer, ez a kozmosz áll. Úgy tudjuk, hogy egy másik pusztító elem azért ott vár azokra, akik azt meg fogják élni, a tűz, azt mondja Péter, de vízzel nem fogja elönteni többet Isten. És ha ő így döntött, akkor ő az ő szavát nem másítja meg. És azért jó, hogy ez így van, mert az ő szeretete nem függ attól, hogy mi hogy viselkedünk. És ez olyan bátorító. De nem arra, hogy rosszul viselkedjünk, hanem arra, hogy nem tudunk olyat tenni, amiben ő a szeretetével ne jönne felénk. És úgy gondolom, hogy a házasságkötés is az Isten szemében egy szövetségnek számít. Ezt mondja a Malakiás 2.14, hogy ezért gyűlöli az elválást az Úr, mert szövetségnek tekinti a házasságkötést. Nem arról szól a történet, hogy ki hibázott abban a házasságban. Ki milyen csomagot rakott abba, ahová jutott egy házasság. Istennek, mintha egy egész más szempontja lenne arra nézve, hogy egy szövetséget meg lehet-e, úgy tudom, nem lehet megszegni. Az ószövetségi parancsolatok és az új parancsolat is úgy látom, hogy döntésre hív. Első gondolat, amiről már szó volt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd a másikat, a te felebarátodat, akit talán abszolút nem is ismersz, és szeresd azt a testvéredet, akik megszabadultak és új életet kaptak Jézus Krisztus által. Úgy látszik, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy a másik hogyan reagál. Úgy tűnik, hogy nincsenek kivételek. Hát ezt a testvért, hát azért, ez, azért ne haragudjon a világ, azért ő talán mégsem. Azért nem merül föl bennünk ilyen? Néha. Néha van olyan testvér, akihez szívesen odalépünk és elbeszélgetünk? Vagy kerüljük? Aztán maga az Úr Jézus Krisztus, ő mintát szolgáltat, a saját hozzáállását szolgáltatja, illetve amit már említettem, a János 15.90, azt javasolja a tanítványoknak, hogy ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, és ezt adja példának. Tehát Jézus Krisztus az etalon, a mérce, ő a hitelesítő. És most egy pár szóban, amit előbb elmondtam, csak szimszavakba szeretném sorolni, hogy a Lukács evangéliumában mit lehetett felfedezni, hogy milyen az a szeretet, amely agapénak nevezhetünk. Ilyenek vannak benne, hogy hiányt tölt be, irányt és reményt nyújt, szembesít saját magunkkal, személyesen foglalkozik velük, megdorgálja őket, vágyik a közösségre, ezt talán el is felejtettem mondani, hogy amikor az utolsó vacsora történt, volt, akkor azt mondta, hogy vágyva vártam, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát. Mi nem is értjük, hogy mi volt ebben ez a rendkívüli várakozás. És úgy gondolom, hogy ez a közösségre való vágyás. Kiigazítja őket, imádkozik értük, gondja van az egyénre, félelmüket oldotta, értelmüket megnyitotta, és programot ad. Ez 12 tulajdonság, vagy szeretetcsomag, aminél sokkal többet találunk a többi evangéliumban, és lehet, hogy nincs is mind leírva, de úgy gondolom, hogy ez az etalon. Aztán azt látom, hogy ennek a parancsolatnak egyik jellegzetessége, amiről már talán egy pár szót említettem, az általánosság. Nem egyeseknek szól, nem a hithősöknek, nem csak a tanítványoknak, hanem mindenkinek, aki Jézus Krisztusban új életet nyert. A másik jellegzetessége a feltétel nélküliség. Ez a fajta szeretetet ugye nem gyakorolhatjuk úgy, hogy elé tesszük azt, hogy ha te ezt vagy azt megteszed, akkor én ezt vagy azt megteszem veled. Aztán utána van egy nagyon érdekes gondolat, ami számomra megdöbbentett, hogy az Úr Jézus arról beszélt, hogy ennek milyen következményei vannak, hogyha mi egymást szeretjük. Én a magam logikája szerint arra gondoltam, ha én bizonyságot teszek az Úr Jézusról, akkor mindenki megtudja, hogy én az Jézus tanítványa vagyok. És az Úr Jézus nem ezt mondta. Hogyha jó, elmondjátok az evangéliumot, akkor mindenki fogja tudni, hogy ti az én tanítványaim vagytok. De még azt sem mondta, egy másik gondolat, ha megengedő, konfliktus kimélő, engedékeny légkörben éltek egymás mellett, ahol nincsenek súrlódások, azt tesz rólam bizonyságot. Nem ezt mondta az Úr Jézus. Azt mondta, ha ti egymást szeretni fogjátok, akkor a világ meg fogja tudni, hogy az én tanítványaim vagytok. Érdekes az Úr Jézusnak a logikája, illetve igaza az Ézsaiás 55, hogy az ő útjai nem a mi útjaink, és az ő gondolatai nem a mi gondolataink. De ha ezt ő mondja, akkor ez így van. És ennek azért elég komoly következményei vannak, mint hogyha azt mondaná a 35. vers, nem a beszéd alapján ismeri fel a világ, hogy ki Jézus Krisztus tanítványa, hanem a viselkedésén. Nincs itt a Rita, van a szavak nélküli evangélium, amit a gyerekeknek tanítanak, hát úgy látszik, hogy nekünk is szavak nélküli evangéliumot kell továbbadnunk. Ez egy kicsit kínos, mert elmondani olyan szépen el tudjuk. Egy kínai mondás van, nem tudom pontosan, hogy így van-e, de én így emlékszem rá. Azt mondja, hogy hangosabban beszél az, aki vagy, mint az, amit mondasz. Hát úgy látszik, hogy ez az ige, amit itt az Úr Jézus mond rólunk, ami egymással való szeretetünkről, ez valamiről bizonyságot tesz. Ha szeretjük egymást, arról tesz tanú bizonyságot, hogy az ő tanítványai vagyunk, Ha nem szeretjük egymást, nem tudom, miről teszem tanú bizonyságot, nem is merek belegondolni, de semmi esetre sem arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és őt követjük. Épp mancsérte a lányom, hogy hallott ilyen utcai evangelizációt, és azt hallotta belőle, csak egy pár percet hallgatott, hogy nem attól vagytok keresztjének, hogy gyülekezetbe jártok, hogy bizonyos dolgokat megtesztek. És tényleg itt is arról szól ez a ige, hogy úgy tűnik, hogy nem beszédben áll Isten országa, hanem valamilyen cselekedetnek a megmutatásában, de nem abban a cselekedetben, amit mi előre, hogy így mondjam, kitervelünk, és beprogramozunk, és szépen megcsináljuk, és akkor elmondhatjuk azt, hogy Istennek ez tetsző, hanem valami olyan módon, ahogy ezt az ige meghagyta a számunkra. És úgy gondolom, hogy az a szomorú hírem van, hogy úgy látszik, hogy ez a standard igéje, ez a normál változata az Úr Jézusnak. Mert még van két változata, van egy extra változata, és van egy nem tudom milyen hiperváltozata. Egyik változat, nem tudom melyiket hova soroljam, a számomra az extra változat az, amit ő mondott a tanítványainak, és ő meg is cselekedett, ezt meg is tette, mert azt mondta, ugye, hogy a János 15.13-ban ott azt olvassuk, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ezt nem parancsba adja. Én ezt neveztem ezt extra. És aztán a hiper, vagy még nehezebb, az én szempontomból, amit az Úr Jézus mond, az ellenségeink szeretete, aki nekünk kifejezetten árt. Ha még azt is nehéz szeretni, aki ilyen szalonképes bűnöző, mint az én testvérem, és azt is parancsba kell adni, hogy szeressük, akkor micsoda erő kell ahhoz, hogy szeressük azt az embert, aki nekünk árt. Hát nem könnyű a feladat, úgy gondolom. És aztán felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet megmaradni ebben a szeretetben. Mert úgy gondolom, hogy az ige nyilvánvalóan rávezette a szívünket, hogy nekünk ezt az utat kell járni. A János 15.10-ben azt olvassuk, úgy látszik, hogy itt János apostol nagyon odafigyelt, hogy az Úr Jézus mit mondott. Azt olvassuk, hogy ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. És mi az ő parancsolata? Most megint ilyen rókafogta csuka, mert utána azt mondja a 12. versben, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Tehát a magyarázatot az Úr Jézus azzal teszi meg, hogy a parancsolatot úgy lehet megtartani, ha szeretjük őt. És érdekes, amikor János apostol megöregedett, nem vagyok benne biztos, hogy fiatalon írta az evangéliumokat, de nagy valószínűséggel a levelét jóval később írta. Minden kommentár nélkül szeretném felolvasni, mert erről egy külön Isten tiszteletet lehetne tartani, amikor visszaemlékezik ugyanezekre a gondolatokra János apostol, de ez a szeretett testvér olyan melegséggel tölt el, amikor azt látom, hogy egy egész életnek a gyümölcse, egész fiatalon, mert ő nagyon fiatalon volt tanítvány, és egy nagyon hosszú életet leélt az Úr Jézus mellett fizikailag és lelkileg, szellemileg is, egy csodálatos bizonyságot tesz az 1 János 3.14-től felolvasnám a fejezet végéig, mert annyira szép, és ezt szeretném befejezésül és minden kommentár nélkül felolvasni. Mi szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehet az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy az ő lelkéből, vagyis szelleméből adott nekünk. Imádkozunk. Uram, én nagyon köszönöm néked, hogy te úgy szeretsz bennünket, ahogy olvastuk. Köszönöm neked azt, hogy te nem teszel ha kezdő szavacskát a te szereteted elé. Köszönöm, édesatyám, hogy ha te így szeretsz, a te fiad az Úr Jézus Krisztus ezt parancsolatba adta, hogy mi is hasonlóképpen szeressünk. Ez olyan lehetetlennek, ez olyan nehéznek tűnik, mert nekem, mint embernek, csak ezek a ha előtagok ugranak be, amikor a másik testvérek, vagy valakire gondolok. Köszönöm, édesatyám, hogy ezt sem nekünk, magunknak kell megtennünk, hanem mindenre van erőnk a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Kérlek, édesatyám, hogy te adj nekem újra és mindjárunknak döntést a szívünkbe, hogy akarjunk te szerinted való módon szeretni mindenkit, de most kifejezetten hagy irányuljon a mi szívünk a mi testvéreinkre, és hagy ismerje meg ez a világ, hogy a te tanítványaid vagyunk. Amen.